Sokkal radikálisabb terv, hogy kajakkal, vagyis erőszakkal kell visszakényszeríteni a lányt Henteshez, és Csipogót meg kell idomítani, vagyis jól el kell agyabugyálni. Ezt a tervet Vasutas Gyurka, Kecske és Horváth Gida lapát propagálta. A harmadik megoldás, amit Braun Móni, Artista Sanyi és Lovász Jani ajánlott, és Sütő Lajos is helyeselt, végül pedig a többség el is fogadott, az volt, hogy a nőt hagyni kell, szaladjon csak, nehogy nagyobb balhé legyen a dologból, ellenben a körzetből ki kell tiltani, és végül Csipogót a legközelebbi alkalommal meg kell ruházni. Hazafelé menőtt Kisvörös bőve felvilágosításokat is adott az ügy előzményeiről, és hozzátette: kár, hogy Laboráns Józsi nem volt ott, másképp végződött volna a dolog. Nem mertem kérdezősködni, ki ez a Laboráns Józsi, akinek a nevét már mintha hallottam vagy olvastam volna jelentésekben, de elhatároztam, hogy megismerkedem vele. Még nem volt 10 óra, bementünk hát a kulacsba vacsorázni. A tulaj azzal fogadott, hogy siessünk a placra, mert ma korábban kijön a főnök is. Nem vesztegettük az időt, pedig most fényes alkalom nyílt volna, hogy a kocsma közönségével megismerkedjem. Rozit és Kisvöröst elkísértem rendet csinálni a starthelyen. Első ízben éltem át azt, amit eddig csak a túloldalról figyelhettem, hogyan zavarják el a főnök emberei a starthelyükön sétáló nőket. A dolog nem ment simán, sok volt az idegen nő, és mindenfelől előbukkantak az utánuk járó fiúk. Csak hogy ezek magukban voltak, mi pedig hárman, és ebből 2 kész volt a gazdájáért verekedni is, ha szükség úgy hozta magával. Sétált ott egy kis bronzvörös hajú lány is, aki sehogy sem akart elmenni. Rozi és Kisvörös válogatott gorombaságokat vágtak hozzá, mire odalépett egy hosszú, vékony alak. A feleségem hogy meri megszólítani, mi? Kidülesztette a mellét, a kisnő pedig belekarolt. Né, ezek mellé fogtak, gondoltam magamba. Kisvörös és Rozi elrögték magukat. Rozi kellemetlen, arrogáns hangon rászólt a hosszú alakra. Mi az? Már megint megnősültél, te csavargó. A múlt héten még más volt a feleséged. Na, lógás, mert mindjárt kezdődik a bunyó. Menj az utamból, te nyikhaj! Emelte fel a hangját a hosszú. Vagy ide hívom a rendőrt. Oszd ki, javasolt a Kisvörös, és Rozi készségesen engedelmeskedett. Hirtelen felemelte a karját, és visszakézből orron vágta a férjet. Kisvörös ez alatt megfogta a nőt, megfordította, és hátulról a fenekébe rúgott. A hosszú alak megpróbált védekezni, valamit mondott is éles hangon. Karját nekilendítette, hogy odavágjon valamelyiknek, de ezt a mozdulatot már nem fejezhette be, mert Rozi állon ütötte, és ettől megtántorodott. Jobbnak látta ezután megfutamodni, de még elérte Kisvörös rúgása, aki úgy látszik, a támadásnak ezt a formáját kultiválta legszívesebben. Az ütést is, a rúgást is egy-egy vaskos kívánság kísérte, és Rozi még utána kiáltott. Máskor majd hamarabb szólj a zsernyáknak, te csámpás csavargó! Az ilyen határozott fellépésnek mindenütt megvan a haszna. Itt is éreztette hatását, mert a többiek egy-kettőre levonultak a pályáról. A főnök bandájának, mint mondtam, fő specialitása a dűtés vagy a húzás volt. A lopásban résztvevők és segédkezők alkották a dűtőpartit. Amint Kisvörös nagyvonásokban ismertette velem a módszert, a galéria következőképpen működött. Ha valamelyik nő alkalmas áldozatot talált, azt elhívta magával a Hársfa utcába, a főnök lakására. A helyszelő, aki látta, hogy a pali meg van fogva, előre ment és ledrótozta a dolgot az egyik zsebesnek. Az bement a lakásba és elbújt a mellékszobában. Ha megbeszélt jelekből megértette, hogy kezdheti már a melót, beosont a szobába, a ruhából kivette a tárcát, kiszedett belőle egy-két papírpénzt, vagy ha alkalmasabbnak mutatkozott, kiemelte a zsebből az órát, láncot és visszabújt a mellékszobába. Ez alatt a főnök lencsét állt a ház előtt, a lépcsőházban pedig az egyik hesszelő állt készen. Főnök átvette a pénzt, vagy értéktárgyat, és hamar visszavonult a vendéglőbe. A további teendők attól fügtek, hogy az áldozat észrevette a lopást, vagy sem. Ha észrevette és lármázni kezdett, akcióba lépett a húzó és a hesszelő. A kapu alatt megidomították a palit, megijesztették, úgyhogy elmenjen a kegyó a feljelentéstől. Ha ennek dacára úgy látták, hogy a meglopott rendőrhöz akar menni, vagy ezzel fenyegetőzik, következett a kaserolás. Ez a jelen esetben azt jelentette, hogy el kellett tüntetni minden áruló nyomot, a nőnek el kellett tűnnie néhány napra a placról, a lakást pedig le kellett lakatolni, és bizonyos ideig nem volt szabad használni. A főnök pedig alibit csinált magának. A főnök lakásaiban mindig ez a besurranózás volt divatban. Ibi a főnök szomszédságában lakott, ami arra volt jó, hogy Balé esetén nála rejtőzködjön el a detektívek elől, amíg a vihar elvonul. A zsebesek nem voltak mindig az utcán. Ha kijöttek, néhányszor végigmentek a placon, aztán visszamentek a kulacsba és vártak. Óvatosságból egyszerre és egymás mellett nem mutatkoztak soha az utcán. A bandában egyébként teljes rend és fegyelem uralkodott. Mikor egyik este a főnök megjelent, félrehívott egy kapu alá. Te elfelejtettem megkérdezni tőled, ismered-e a hosszú Janit? Ismerek egy ilyen nevűt, mondtam. Az, akit én gondolok, 2 méteres hórihorgas alak. Arról ismerheted meg, hogy a képén vágás van, azt én csináltam rajta egyszer. Egy kicsit bungee-t is, és tele van bicska nyomokkal a koponyája. Úgy hiszem, láttam már. Ez a vagány az én legnagyobb ellenségem, mondta izgatottan a főnök. Nem akarok vele találkozni. Én mindjárt megkapom a drótot, ha angyalföldről bejön ebbe a kreclibe, de arra kérlek, segíts te is. Ha véletlenül meglátod, szaladj hozzám. Ez még fontosabb, mint a hék figyelése. Hogy miért fél egy gengszterbanda vezére a másiktól, annak az előzményeit Kisvörös mondta el. Hosszú Jani, akinek rendes neve Schreiber János, az angyalföld és kapcsolt részei a Chicago és az egész balparti rész második legnagyobb verekedője és bicskása, 2 évvel előbb egy Huszár utcai kocsmába annyira berúgott, hogy ültőhelyében elaludt. A kocsmában ivott 9-et magával a főnök is, aki régóta feszült viszonyban volt Janival. Mikor ilyen tehetetlen állapotban látta, felbérelte a többieket, vegyék ki a Jani zsebéből a bicskáját, és készítsék ki. Így is történt. Jani az ütésektől felriadt, de hiába nyúlt a kabát zsebébe, a bicskájáért már kilopták belőle. Ekkor a 9 ember késekkel össze-vissza szurkálta Janit, akinek az arca, feje, nyaka, karja és háta tele lett sebhelyekkel. Jani azóta 8-nak már megfizetett, csak 1-nek tartozik még a főnöknek. A dolog nem babra megy. Jani bosszút esküdött, és ezt a bosszút csak a főnök vére fogja kiengesztelni. Miután a főnök beszélt velem, beült a kulacsba, szemben a banda starthelyével. Én kiálltam délelőtti őrhelyemre, és figyeltem a fejleményeket. 10:30 volt, amikor a fekete Etel a Szövetség utcánál egy őszülő hajú vidékinek látszó kövér férfival megismerkedett. Elsőrendű fogás lehetett, mert Etel a legbájosabb mosolyát pazarolta rá, és olyan behízelgő hangon beszélt hozzá, hogy az öreg úr nem tudott ellenállni a csábításnak. De Etel nem sietett, meg kellett várni, amíg Kisvörös leadja a drótot a főnöknek és Rezes Janinak a kulacsban, és előkészítik a lakást, ahol a pasast néhány perc múlva meg fogják dobni. Etel lassan befordult a Ásfa utcába, 8-10 lépésről szégyenlősen követte önkéntes áldozata. Jól megnéztem, amikor elhaladt előttem. Rám pillantott ő is, és bizonyára félreértette fejcsóválásomat, ami halk figyelmeztetés akart lenni részemről, mert zavart mosolyjal, melyben volt valami naív huncutság is, őszülő bajuszát kezdte pödörgetni, aztán befordult ő is a Ásfa utcába. A főnök megvárta, amíg az öreg úr eltűnik az utca sötétjében, azután ő is utána ment. Alig 10 perc múlva már jött is a főnök és Rezes Jani, valamit beszéltek, és közben nagyokat nevettek. Rezes magyarázott a főnöknek, ami hiteles lehetett, mert ő volt a korona tanúja az öreg úr kalandjának. Nyilván rendben ment minden, mert meg se várták, amíg az öreg úr eltávozik, egyedül Kisvöröst hagyták hátra figyelőnek, és ha mégis szükség volna rá, idomítónak. Hogy mennyi volt a lopott pénz, nem tudom, de a főnök jókedvéből következtetve szép summa lehetett. 20 perc múlva vonult el az öreg úr. Tekintete mutatta, hogy még semmit sem vett észre. Órámeste 10 óra 50 percet mutatott. A szőke szida is bement a döntés hírére a kulacsba, és így Rozi is a Rákóczi útra jött. 4:12-kor japán manci fordult be Ásó utcába egy elegáns úrral, mikor elhaladt mellettünk, jobb kezének mutató és hüvelykujját összedörzsölte, ezzel a nemzetközi jellel adta tudtunkra, hogy pénz áll a házhoz. Rozi azonnal ment Nyilas Pista után a kulacsba, jelezve neki, hogy manci szerint a pasasnál elég sok pénz lehet. Nyilvánvaló volt, hogy a házban a házmester nem fekszik le hajnalig, olyan gyorsan engedett be minket a kapum. Alig másfél méter széles kapuboltozat alá kerültünk, egy pislogó villanylámpa világította meg a helyet, a lépcsőház körül sötét, széles, zegzugos csarnok terpeszkedett, amelynek hátteréből 3-4 ajtó nyílt. Lépcsőház szűk, piszkos lépcsőjén az első emeletre értünk, előttünk volt a főnök lakása. Mi azonban nem a lépcsőházból nyíló ajtón mentünk be, hanem balra fordultunk, és a csak kilincsre becsukott konyhán keresztül jutottunk beljebb. Voltál már ebben a kégliben? Kérdezte Nyilas. Még nem. Na gyere, gyorsan fussunk át rajta, amíg manci ideér, hogyha valami balhé lenne, tudd, hogy merre pucolj el. Oké, mondtam, gyerünk. Csak utólag nézhettem körül, de ez is elég volt, hogy megjegyezzem magamnak a döntő kégli berendezését. Ez az igazi húzó kégli, magyarázta Septiben Nyilas. A pasas erre a székre teszi a ruháját, mert máshol nincs hely. Mi ott leszünk a szomszéd szobában, és a lyukon keresztül figyeljük, mikor lehet biztosra bejönni. De hisz nincs kilincs, fedeztem fel. Hogy tudsz belógni? Te zöldfülű, nem érek most rá sokat dumálni, gyerünk, mert manciék már itt vannak, csengettek. Hamar visszamentünk a konyhába, ott a sötétben vártunk, amíg manci a vendéggel átmegy az előszobán, és beír a belső szobába.